A repülés mindig is az ember egyik legnagyobb álma volt. A történelem során számosan kutatták a repülés lehetőségét. De csak a 20. század elején tudták ezt megvalósítani. Hosszú kutatásokat és kísérleteket követően végül technológiailag fejlett repülőgépeket készítettek. De az ember által létesített gépek repülési technikája meglehetősen kezdetleges a természetben található repülőgépekhez képest. Ezek a repülőgépek a madarak. A madarak az égbolt ékességei. Rendkívül magasan, alacsonyan, nagyon gyorsan vagy nagyon lassan repülnek. Repülési technikájuk minden esetben tökéletes. Ebben a filmben külön-külön megvizsgáljuk a teremtés csodáját képező madarakat és azok különleges tulajdonságait. A madarakban rejlő csoda. Talán a galambbal találkozik legtöbbször az ember. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezt a kis élőlényt, aki senkinek sem kelti fel a figyelmét a hétköznapok során, a teremtés csodájával találkozunk. Hogy ezt a tényt lássuk, vizsgáljuk meg, hogyan száll fel a galamb a földről, valamint legyünk szemtanúi egy tökéletes mérnöki tervezés működésének. A galamb először felfelé rugaszkodik. Amint elrugaszkodott a földtől, szárnyait kitárja, és a levegőt minden erejével lefelé tolja. Maximális erővel ezt még egyszer megismétli. Majd könnyedén előredől, most már elég magasan van a levegőben ahhoz, hogy előre haladjon. A galambnál nagyobb madarak ezt a nehéz műveletet kettőnél többször nem tudják megismételni. Az albatroszhoz hasonló nagymadarak ezt egyáltalán nem tudják megtenni. Jól lehet, nekik egy teljesen más felszállási technikájuk van. Mintha egy hosszú kifutópályán felgyorsulva szállnának fel. Az emberek is ezt a módszert alkalmazzák. A repülőknél. A legtöbb madár számára a felszállás a repülés legfárasztóbb része. Ezt követően a madár könnyedén száll a levegőben. De mi az, ami biztosítja a madár levegőben maradását a felszállás után? A válasz a madarak szárnyaiban található tökéletes mérnöki tervezésben rejlik. A szárny hátsó része könnyedén lefelé hajlik. A szárny alatt áthaladó levegő belecsapódik ebbe a részbe, és erőt fejt ki rá. Ez felfelé repíti a madarat. a szárny felső részén áthaladó levegő pedig a szárny előső fele által felfelé löködik. Így csökken a szárny fölötti légnyomás. Ez is felfelé repíti a madarat. Ha megfelelő légáramlat van, a szárny felső oldalán kialakuló vonzóerő, valamint a szárny alsó oldalán lévő felhajtóerő elég ahhoz, hogy a levegőben tartsa a madarat. Ennek köszönhetően az albatrosz egyetlen szárnycsapás nélkül, csupán a növekvő szelet felhasználva, órákon keresztül képes a levegőben maradni. Néhány madár saját maga hozza létre a szárnyak alatti szükséges légáramlatot. Ezért csapkodnak szárnyaikkal. Ez a madár mondhatni evez a levegőben. Amikor felemeli szárnyát, felét előre mozdítja. Ezzel csökkenti a súrlódást. Leszálláskor szárnyát teljesen kinyitja. A tollak minden mozdulatkor egymásba fonódnak. Annak ellenére, hogy a szárny minden pillanatban alakot vált, a szárny alsó része továbbra is egyenes marad. A madarak szárny szerkezete, illetve tolai, aerodinamikai szempontból is tökéletesek. Habár ez a kacsa az óránkéti 70 km-es sebességet megközelítve repül, a tökéletes aerodinamikai szerkezetének köszönhetően úgy néz ki, mintha lassan lebegne a levegőben. Különböző madárszárnyak mindig is például szolgáltak a repülőgépek készítésénél. Néhány szárny rövid és erős, a sorozatos manőverezések miatt. Némelyik szárny keskeny és hegyes, a gyors repülős miatt. Néhány szárny hosszú és széles, a magas repülés miatt. Néhány szárny hosszú és keskeny, hogy lebegni tudjon a levegőben. Allah minden madár testében szükségleteiknek megfelelő legtökéletesebb repülési rendszert alkotta meg. Néhány madár hónapokon keresztül repül. A levegőben eszik, iszik és alszik. A vándorsólyom óránkénti 300 km-es sebességgel zuhanó repülést végez a vadászat során. A sasok nem csak azért repülnek, hogy élelmet találjanak, hanem hogy erejüket bizonyítsák. E két sas közötti küzdelem nem veszekedés, hanem az erőnlét próbája. A vesztes az a madár, amelyik először engedi el karmát, mielőtt a földre zuhannának, és eközben a repülésnek eme csodálatos látványa tárul elénk. Minden repülés leszállással kell, hogy végződjön. Ezért fontos, hogy a leszállás ugyanolyan biztonságosan történjék meg, mint a felszállás. A madarak ebben is mesteriek. Szárnyaikat a repülés mellett fékezéshez is használják. Ez a madár a lundra. A növekvő légáramlatnak köszönhetően képes csüngeni a levegőben. Ezt a képességét használja leszálláshoz is. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is kellemetlen végeredményhez vezethet. A hattyú, amely a legnagyobb szárnyú madarak egyike, a hidroplánhoz hasonlóan száll le a vízre, és a lábait fékként használja. A keselyű, a legprecízebb szabályozott repüléssel és hibátlan mértani számítással száll le a szakadék szélén lévő fészekhez. Először a fészek alatt egy pontot célba véve gyorsan leereszkedik. Majd hirtelen egyenesen felfelé kanyarodik, a levegővel fékezik, és amint eléri a fészket, sebessége nullára csökken. Az emberek is mindig a legnagyobb tökéletességre törekszenek a repülőgépek készítésén. A repülőgép, illetve a szárny készítésén is a legfontosabb a légellenállás lehető legnagyobb mértékű csökkentése, valamint hogy a repülő könnyedén a levegőben maradjon. A mai repülőgépek technológiájához több évszázad kísérlete, kutatása és tapasztalata vezetett el. A repülőgépek és a szárnyak alakját számítógép segítségével számos tényezőt figyelembe véve alakítják ki. Ennek ellenére egyetlen repülőgép repülés irányítása és technológiája sem hasonlítható össze a madarakéval. Az emberek csupán gyorsabb repülőket fejlesztettek, de a repülés irányításnál a fölény mindig is a madarak. Például az ember által létrehozott egyetlen légi bemutató sem hasonlítható össze a madarak akrobatikai mutatványaival. De akkor a madarak testében található tökéletes tervezés kinek is a műve? Amikor minden repülő tervezésének hátterében több száz tudós és mérnök áll, akkor kialkotta meg a madár sokkal tökéletesebb testfelépítését és tulajdonságait. Természetesen ennek a műnek a készítője maga a madár nem lehet, hiszen a madár semmit sem tud az aerodinamikáról vagy a tervezésről. Tudatlan madárfiókaként jön a világra, és azt a szárnyat használja, ami még a tojásban jött létre. Még ha akarna, sem tudna másik szárnyat csinálni magának. Tény, hogy szükségleteinek megfelelő, legideálisabb szárnyat kapta meg. Teljesen észszerűtlen lenne azt gondolni, hogy ez a tervezés a vak véletlennek eredményeképp jött létre. Kétségtelen, hogy ez a tökéletes tervezés a madarak testében az őket megalkotó legnagyobb teremtőműve. És ez Allah páratlan teremtésének művészete. Allahé a dicsőség, az egek és a föld uráé, a teremtmények uráé. Övé a dicsőség az egekben és a földön. Ő a hatalmas és a bölcs. Ha jobban megvizsgáljuk a madarak testfelépítését és szárnyait, a teremtés bizonyítékait közelebbről is láthatjuk, mert a részletekben jelentős csodák rejlenek. A madarak teste úgy lett megtervezve, hogy az a lehető legkönnyebb legyen. A szárazföldi élőlényekhez képest sokkal kevesebb csontjuk van. De ezek a csontok nem olyan kemények és sűrűek, mint a szárazföldi élőlényeké. Ellenkezőleg, a csontok belseje üres, de a bennük átlósan elhelyezkedő kicsi inak a madár csontvázát rendkívül erőssé teszik. A legbámulatosabb tervezés a madár tollaiban rejtőzik. Kívülről egyszerűnek tűnő tollszerkezet a tervezés csodája. A tollban több ezer átlósan elhelyezkedő mikrotollacska van. Ezek a kis tollak mikroszkópikus méretű horgokkal kapcsolódnak egymáshoz. Így lágy és egyenletes felszínt alkotnak. A szemmel nem látható, több ezer részletet tartalmazó páratlan tervezés a toll belsejében sem a természet, sem a madár, sem pedig a vak szerencse eredménye nem lehet. A madarakat minden tulajdonságokkal együtt Allah teremtette. Allah határtalan bölcsességének és tudásának több millió példái közül csupán az egyikét alkotják ezek az élőlények. A madarak repüléskor olykor a szél segítségével lebegnek a levegőben. De van egy érdekes madárfaj, mely a szél igénybevétele nélkül repül. A kolibrik. Ezeknek a madaraknak a szárnya a teremtés egy másik csodája. Repülési rendszerük meglehetősen különbözik a többi madárétól. Egy másodperc alatt pontosan 25-ször csapnak a szárnyaikkal. Az emberi szem emiatt nem érzékeli a szárnyazgását. Ahhoz, hogy lássuk ezt a tökéletes rendszert, egy kamera felvételen le kell lassítani a madár mozgását. Késhez hasonlítható hegyes és vékony szárnyak a gyors mozgás következtében légáramlatot hoznak létre. Pontosan úgy, ahogy a helikoptereknél alkalmazzák az emberek. A helikopter propellere egy állandó tengelyel fordul körbe, ami légáramlatot hoz létre. A lefelé nyomódó levegő felemeli a helikoptert. A kolibri repülési elve is ehhez hasonlít, de a helikopternél sokkal tökéletesebb a tervezése. Sokkal szabályozottabban repül. A levegőben úgy manőverezik, ahogy akar. A szárnyak szögét megváltoztatva felle, előre vagy hátra is tud haladni. Meglepő, hogy a kolibri másodpercenként 25-ször csap szárnyaival, és nem történik semmi baja. Az ember egy másodperc alatt maximum egyszer tudja le- és felemelni karjait. Ha egy gép segítségével ezt az eljárást 25-ször hajtanánk végre, akkor az a válizmai megégnének, nyomorékká válna, vagy elveszítené karját. A kolibri a teremtés egy oly tökéletes tervezésével bír, ami biztosítja számára, hogy a legkisebb sérülése érje szárnyát, amikor megállás nélkül több millió alkalommal csap velük. Ez a pici madár a földfelszín legösszetettebb és legkiválóbb repülőgépeinek egyike. önmagában a teremtés csodája. Sugárhajtású repülőszázad V-alakzatban repül. Ennek fontos oka van. Ebben az alakzatban minden egyes repülőnek a szárnyánál átlós légcsavarszén jön létre. A hátulról érkező gép kisebb légellenállással szembesül, és sokkal kevesebb energiát kell felhasználnia. Ez 20% üzemanyag megtakarítást biztosít. Meglepő módon a vándormadarak is birtokában van ennek az információnak. Ezért ők is pontosan egy sugárhajtású repülőszázadhoz hasonlóan V-alakzatban repülnek. Minden madár az előtte lévő madár által keltett légcsavarszeret hasznosítja. Mivel legelül a legfárasztóbb a repülés, ezért a madarak felváltják egymást. És itt egy óriási titok van. A tényt, miszerint a V-alakzatban való repülés energia megtakarítással jár, az aerodinamikával foglalkozó mérnökök fedezték fel. De akkor vajon honnan tudják ezt a vándormadarak is? Hogyan szervezik meg maguk között ezt a tudatos viselkedést? Honnan tudja minden egyes madár, hogy hol a helye a sorban? Ezek a kérdések megint a teremtés tényéhez vezetnek el minket. Allah tökéletes testtel teremtette meg az élőlényeket, valamint ösztönözte őket, hogyan tudják testüket a lehető legjobban hasznosítani. A vándormadarak energia megtakarításának van egy másik módja is. A madár szár csapásával egy második légcsavarszeret idéz elő. Ezért a madarak egyidejűleg csapkodnak szárnyaikkal. Mindegyik madár az előtte repülő madárhoz igazítja szárcsapását. Ez is egy lélegzett elállítóan harmonikus és tervezett repülés képét tárja elénk. Vajon nem látták-e, ahogy a madarak kiterjesztik és összehúzzák fölöttük a szárnyukat? Egyedül a könyörületes tartja meg őket. Ő mindent átlát. De hogyan találják meg a vándormadarak a helyes irányt a több százezer kilométeres utazás során? Ezt a kérdést kutatva a tudósok a teremtés egy másik csodájával szembesültek. Az ügyes navigátorok listájának élére a gólyák kerülnek. A gólyák minden évben több ezer kilométer utat tesznek meg. Az afrikai kontinenstől, a földközi tengeren keresztül egészen az európai kontinensig jutnak el. Ám eközben egy évszak telik el, és a növények zöldelése következtében az európai rész látványa is teljesen megváltozik. De akkor hogyan találják meg a helyes utat egy több ezer kilométeres utazás során? A kutatók felfedezték, hogy a gólyák testében egy egyedi rendszer található, mely érzékeli a földfelszín mágneses mezejét. ennek a természetes iránytűnek a segítségével követik a mágneses mező vonalait, és határozzák meg a helyes irányt. És ennek köszönhetően hibátlanul teljesítik ezt a több ezer kilométeres utat, és találják meg az egy évvel korábban rakott fészek helyét is. Egy vadászrepülőgép az irány és a repülési koordináták meghatározásához rengeteg elektronikai eszközt használ. De a vadlyudaknak nincs szükségük semmilyen eszközre, hogy a felhők között repülve megtalálják a helyes irányt, holott a vadászrepülőknél sokkal nagyobb távolságot tesznek. Több ezer méter magasságban az oxigén nagyon kevés, ezért a pilóták oxigénmaszkot használnak. De a vadlyudaknak még oxigénmaszkra sincs szükségük, mert egyedi tervezésű tüdejüknek és vérsejtjeiknek köszönhetően még ebben a magasságban is tudnak lélegezni. Ráadásul testük olyan egyedi tervezéssel bír, ami a mínusz 55 fokos hidegtől is megóvja őket. Testük tervezése és technológiája annyira tökéletes, hogy még egy vadászrepülő pilótája is megirigyelné őket. A vadlyudak az északi sarkhoz közeleső területekről egészen a mexikói öbölig kiterjedő több ezer kilométer hosszúságú utat tesznek meg. Ők is, akárcsak a gólyák, egy csodálatos hely meghatározó rendszerrel rendelkeznek. Ennek köszönhetően tudnak a Föld mágneses mezője alapján tájékozódni. És a több ezer kilométeres utazásuk során nem tévednek el. De ki helyezte el a madarak testében ezt a mágneses mező érzékelésére szolgáló készüléket? Kétségtelen, hogy az ehhez hasonló érzékelő rendszer nem a véletlen eredménye. A vándormadarak ezen tulajdonságai Allah teremtésének egyértelmű bizonyíték. Legérdekesebb tulajdonságuk azonban naplemente után mutatkozik meg. Az éjszaka repülő vándormadarak úgy találják meg a helyes irányt, hogy a csillagokat nézik. Kétségtelen, hogy ez egy óriási csoda. Mivel az égen több millió csillag van, és a csillagokat nézve tájékozódni meglehetősen nehéz feladat. Tulajdonképpen ezt a módszert az emberek is alkalmazták a történelem során. Az iránytű felfedezéséig a tengerészek a csillagok helyzetét és állását kiszámítva tájékozódtak. De az emberek csillagtérképet használtak. És mindenek előtt az ember ész és tudás birtokosa. Viszont ezeknek a kicsi madaraknak nincs semmilyen csillagtérképük. És a csillagok helyzetéről sem kaptak semmilyen felkészítést. Mégis sötét éjszaka csodálatos módon tájékozódnak a csillagok állása alapján anélkül, hogy eltévednének. Kutatások kimutatták, hogy már a tojásból kikelő kicsi fióka is ismeri a csillagok helyzetét. De hát ki tanította meg ezeknek a kicsi fiókáknak még születésük előtt a csillagok helyzetét? Kétségkívül óriási csoda, hogy ezek a kicsi fiókák születésüktől fogva tudják, hogy a több ezer csillag közül melyeket kell követniük, valamint mely csillagokat kell útmutatóként használniuk. Ez mind azt bizonyítja, hogy Allah teremtette ezeket a madarakat, és sugallta nekik, hogy mit kell tenniük. Allah egy Korán versben ezt a tényt tudatja velünk a madarakkal kapcsolatban. Vajon nem láttad, hogy Allahot magasztalja az, aki az egekben és a földön van, és a madarak szárnyukat kiterjesztve? Mindenki tudja, hogyan kell imádkoznia és magasztalnia. Allahnak tudomása van arról, hogy mit cselekszenek. A madarak világában a repüléstől eltérő tulajdonságú fajok is találhatóak. Például a struc és a gyalogkakuk egy olimpiai rekordot megdöntő atlétánál is sokkal gyorsabban képes futni. Ha az ember egy 100 méteres futóversenyt rendezne, a struccal és a gyalogkakukkal szemben biztosan veszítene. Míg egy olimpiai bajnok óránként 39 kilométeres sebességgel tud futni, addig a struc elérheti az óránkénti 60 kilométeres sebességet. Hosszú lábaival egy lépés alatt 3 métert tesz meg. Ezek a madarak az élővilág leggyorsabb atlétáinak egyikei. A pingvinek is egy madárfaj. Apró szárnyai nem a levegőben, hanem a vízben biztosítják előrehaladását. A szárazföldön esetlennek tűnő kedves élőlények, mihelyt a vízbe érnek, mintha repülni kezdenének. Ha az emberek és a pingvinek között egy úszóversenyt rendeznének, a vesztes ismét az emberek lennének. Mivel a pingvinek egy olimpiai bajnoknál háromszor gyorsabban úsznak, ráadásul eközben rendkívül kevés energiát veszítenek. Ennek az az oka, hogy a testük a gyors úszásra lett teremtve. A pingvinek, melyek úgy úsznak a vízben akár a motorcsónak, szárazföldi élőlények között az úszás igazi bajnokai. Mint a madarak repülési technikái, szárnyai, valamint egyéb tulajdonságai lenyűgözőek. A testükön található esztétikus díszítések is szerfelett gyönyörűek. Thank you. A hímmadarak ezeket a feltűnő színeket és mintákat a nőstények meghódításához használják. Ezeket a mintákat nem lehet semmilyen véletlennel megmagyarázni. Mindegyik külön-külön művészi alkotás. Ahhoz, hogy ezek a mintát létrejöjjenek, minden egyes toll színét és mintáját is meg kellett határozni. Végül ezek a csodálatos motívumok tárulnak elénk. Ahhoz, hogy ez a minta létrejöjjön, az élőlény sejtjeiben egy egyedi kód van programozva. Hogy egy faj milyen színű lesz, mely pontján változik meg a szín, vagy hogy mely tónussal kezdődik a szín, ez mind egyesével a génekben van megírva. Kétségtelen, hogy ennek a fenséges tervezésnek egyetlen pontjánál sincs helye a véletlennek. Semmilyen véletlen nem képes megrajzolni ezeket a mintákat a páván. Valójában emiatt nyugtalankodott mindig is Charles Darwin, aki megpróbálta az élőlények eredetét a véletlennel megmagyarázni. Darwin egyik barátjának, Asa Gray-nek írt levelében a következőket vallotta be. A pávatollak látványába belebetegszem. Jól lehet, az élőlényeket előítélet nélkül szemlélő embert nem nyugtalanítja sem a pávák tollainak, sem pedig a többi tökéletes tervezésnek a látványa. Ezek mindegyike egy fontos üzenetet tartalmaz, amit minden intelligens embernek meg kell értenie. Minden élőlényt a végtelen tudás és erő birtokosa Allah teremtett. Minden élőlény az ő teremtésének művészetét mutatja meg számunkra. Egy Korán versben a következőket olvassuk. Ő Allah, a teremtő, az alkotó és a megformázó. A madarak, melyek Charles Darwint lebetegítették, mint a saját maga írta, mind a mai napig óriási dilemma az evolúciós elmélet számára. Mint közismert, az evolúciós elmélet szerint a Földön található élőlények mindegyike a véletlen következtében egymásból fejlődött ki. Ez az állítás, amire vonatkozóan nincsen semmilyen tudományos bizonyíték, a madarak eredetével kapcsolatban is csak képzeletbeli feltételezésekre támaszkodik. Evolúcionisták hiszik, hogy a madarak elődei a csúszómászók. Ám nem tudták megmagyarázni, hogy ezek az egymástól teljesen eltérő testfelépítésű élőlények között milyen átmeneti faja lehetséges. A csúszómászók testét kemény pikkelyek fedik. A madarak testét borító tollak, mint azt korábban megvizsgáltuk, rendkívül összetett felépítésűek, és a csúszómászók pikkelyére még a legkisebb mértékben sem hasonlítanak. A pikkelyek és a tollak között képtelenség bármiféle átmeneti formát találni. Valójában egyetlen élőlénynél vagy kövületnél sem találtak ilyen alakzatokat. Egy másik jelentős különbséget a légzőrendszernél találunk. A csúszómászok tüdejében a levegő az emberihez hasonlóan két irányban áramlik. Belégzéskor a légcsőben át beáramlik a levegő, kilégzéskor pedig ugyanitt áramlik ki. Viszont a madarak tüdejében a levegő mindig egy irányban áramlik. Ez az egyirányú légzés egy rendkívül meglepő rendszernek köszönhetően lehetséges. A madár tüdejének előső és hátulsó részén a tüdőhöz apró zsákokkal kapcsolódó üres légzsákok vannak. Amikor levegőt vesz a madár, a belélegzett levegő megtölti mind a tüdőt, mind pedig a hátsó légzsákokat. Ugyanebben a pillanatban a tüdőben elhasznált levegő az előső légzsákokba áramlik. Kilégzéskor pedig az előső elhasznált levegővel teli légzsákok kiürülnek. De ugyanebben a pillanatban a tiszta levegővel teli hátsó légzsákok is kiürülnek, és tiszta levegő a tüdőbe jut. Így minden belégzésnél és kilégzésnél a madár tüdeje tiszta levegővel telik meg. Ezen kívül számos olyan apró részlet van, amely garantálja e rendszer hibátlan működését. Például a zacskók és a tüdő között apró szelepek találhatóak, melyek biztosítják, hogy a levegő mindig a megfelelő irányba áramoljon. Mint látható, ez az összetett rendszer a tervezés csodája, mely kifejezetten a madarak magas oxigén szükségletének kielégítésére lett teremtve. És az a tökéletes tervezés önmagában elég ahhoz, hogy megcáfolja az evolúciós elméletet. A madár tüdejének az evolúciós elmélet szerinti fokozatos kialakulása lehetetlen, mivel ha a tüdő, a légzsák, a léghajszálcsövek és a szelepek közül bármelyik szerv hiányzik, vagy nem működik megfelelően, a madár nem tud levegőt venni. Ez is azt mutatja, hogy a madarak jellegzetes légzőrendszere egyetlen pillanat alatt jött létre, azaz Allah teremtésének része. Az evolúcionisták nem tudják megmagyarázni a madarak tollához, szárnyához vagy tüdejéhez hasonló összetett rendszerek kialakulását. Ehelyett csupán néhány kövületre épített képzeletbeli történetek kitalálására törekednek. Ebben a témában leginkább az Archaeopteryx névvel ellátott 150 millió éves kihalt madárra hivatkoznak. Az Archaeopteryx kövületet nem sokkal Darwin könyvének megjelenése után találták, és mind a mai napig leginkább erre hivatkoznak az evolúcionisták. Evolúcionista paleontológusok azt állítják, hogy ebben a kövületben a madár és a csúszómászó tulajdonságai is fellelhetőek. Ám minden egyes tudományos felfedezés újra és újra megcáfolja ezt az állítást. Először azt állították, hogy az Archaeopteryx és a mai élő madarak tollának és csontvázának szerkezete hasonló, valamint mindkettő képes a repülésre. 1983-ban a texasi sivatagban fedezték fel az Archaeopteryxnél 75 millió évvel idősebb madárnak a kövületét, a Protoaviszt, melynek kora ismételten megcáfolta azt a hazugságot, miszerint az Archaeopteryx a madarak primitív őse. Ezen tudományos tények ellenére továbbra is az evolúciós elmélet egyik alappropagandájának tételeként használják azt az állítást, miszerint a csúszómászókból fejlődtek ki a madarak. Az evolúcionisták ebben a témában még a csalásoktól sem hátráltak meg. Ezen csalások egyike az Archaeoraptor fosszíliája, amit a National Geographic az 1999-i kiadványában egy félig madár, félig csúszómászó lényként mutatott be a világnak. A magazin még egy kitalált dinómadár képet is rajzolt, amit az evolúciós elmélet bizonyítékaként tüntetett fel. Ezt a képet a világ különböző újságjai az evolúciós elmélet egyik bizonyítékaként tettek közzé. De két év múlva egy megdöbbentő tény került napvilágra. A kövület valójában öt különböző élőlény csontvázából összeragasztott tudományos csalás volt. Azok az újságok, akik két évvel korábban ezt a kövületet az evolúció bizonyítékaként mutatták be, elismerték, hogy a dínó madár egy csalás. Fontos tudni, hogy ez a csalás csupán az egyik azon számtalan hazugságoknak és félrevezetéseknek, amit az evolúciós elmélet nevében terjesztenek elő. Annak oka, hogy az evolúciós elmélet nevében ehhez hasonló csalásokkal állnak elő az, hogy nem találtak egyetlen egy tudományos bizonyítékot sem, ami alátámasztaná az elméletet. Ha megvizsgáljuk a Föld élőlényeit, vagy ezek maradványait, akkor látni fogjuk, hogy az evolúciós elmélet teljes egészében kitalált tétel, és világos bizonyosságot nyerünk, hogy az élőlények a teremtés részei. A madarak ismét azt a tényt igazolják, hogy az élőlények nem a véletlen termékei, mint azt az evolúciós elmélet állítja, hanem egy tökéletes teremtés maga. Ebben a filmben megvizsgáltuk a madarak felszállási technikáját, testük aerodinamikai szerkezetét, a csontuk tulajdonságait, az apró horgokat a tollakban, a kolibri hegyes szárnyait, a vándormadarak repülési módját, helynek határozó rendszerüket, különböző repülési technikájukat, az atlétáknál gyorsabban futó, az úszóknál gyorsabban úszó madarakat, illetve a szebbnél szebb mintázatú madártollakat. És még egyszer tanulni lettünk egy nagyon fontos ténynek. Allah teremtése tökéletes. Az ő művészete és hatalma mindent magában foglal. A világok ura Allah a legmagasztosabb. Egy Korán versben Allah ezt nyilatkozza ki. Allah az, aki hét eget teremtett, és ugyanennyi földet. Az ige leszáll közéjük, hogy tudjátok. Allah mindenek fölött hatalmas, és hogy Allah mindent átfog tudásával.